Rádiós Rétes. Csepán Ida Júlia várja önöket egy finom ebédre.
Jó napot kívánok ismét, nagy-nagy szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain ezúttal a rádiós rétesben. Nem csak egyedül én, hanem itt van velem műszaki munkatársam Tomá Dorin, és az ő nevében is elmondom, hogy mindenkire számítunk a mai műsorban is, illetve többek közt arra is, hogy nem csak hallgatnak bennünket, hanem be is kapcsolódnak műsorunkba. Már is jelzem előre az SMS számunkat, ahol lehet nekünk írni, 0740-274-165, és én biztos vagyok benne, hogy hozzá tudnak szólni a mai témánkhoz. Van telefonszámunk is, 0265-22-20-22, és akkor mondom, hogy miről beszélünk ma. Ugye egyre több étel szivárog be a külföldi konyhából a mi étrendünkbe is, a mi menünkbe, hogy így mondjam, a mi asztalunkra, és fokozatosan, ahogy ezek az új ételek bekerülnek a mi kis ételtárunkba, úgy mennek ki divatból, vagy úgy felejtünk el régi recepteket. Például ott van a kézenfekvő francia saláta, vagy ahogy a székelyek mondani szokták, a bőf, amihez csak némi majonézt kell keverni, és ott a zöldség, főtt hús kombináció már is előételnek tálalhatjuk, vagy miért is ne, akár alapfogássá is átminősülhet. De ott van például a cibere saját készítésben, nem tudom, hogy hányan használjuk ezt még, vagy hányan ismerik egyáltalán, hogy hogyan kell ezt készíteni, és mire kell felhasználni. Vagy ott van az önkezőleg dagasztott, sirített, sütött kürtős kalács például, ami a székelykonyha egyik legjellegzetesebb fogása. Na hát ezekre mennyire emlékszünk, néhány ilyen fogást feleleveníthetünk a mai napon, és közben hamarosan érkezik a mai tárca novella is, amely továbbra is élelemhez, gasztronómiához is kapcsolódik Török Zoltán tollából, utána pedig személyesen telefonon is beszélgetünk vele, és természetesen, ahogy mondtam, ezt követően várjuk a kedves hallgatók hozzászólásait is. Maradjanak rádió közelben, én jó étvágyat és jó rádiózást kívánok!
Jó jel, Jézus, légy vendégünk, add meg, amit ott elnékünk, add meg asztalunkat, ételünket, italunkat, akár kevés, akár sok, legyünk érte, hallások. Amen.
Amen.
Thank you.
Május. Elődeink nyomában. Az örökifjú hónapot a legszebbnek is szokták emlegetni. Nem hiába, hiszen a tavasz kiteljesedésének, nyárba fordulásának az időszaka. Kivirül a természet, minden élőlény előre kap, a patakba sodródó, sok millió évet látott kövecs ragyog a napfénybe. Zöld cín uralkodik mindenek fölött, a konyhába is belopakodik, díszévé válik a megterített asztalnak. Az esélyt mindenki várja, de ha túlzásba viszi a mező öntözését, akkor az elkövetkező hónapokra nem sok jót örökít. Az aszályos szárasság akárcsak a sára dagadt föld egyaránt fejcsoválásra készteti a gazdálkodó embert. Szárba szökkeni őszi vetésnek egyaránt kell a napsütés, és az aláhúló esővíz, de csak módjával. Egyáltalán van emberlánya, emberfia, aki nem szereti ezt a hónapot? Nehezen lehet elhinni. A lassan permetező aranyatér állították meg szüleink. Élénk emlékezetembe az esőgyűjtő edény a csatorna alatt. Az így felfogott vizet mosásra használták, de nem csak ruhát mostak, hanem hajat is jóféle házi szappannal, hogy fényes maradjon, majd többször öblítették a lányok asszonyok. Porcelán tányért is azzal volt a legjobb elmosni, hamuból nyert lúga súrolva, így időmilliómos világba, miközben a vetés és a vetemény zöldre gömbölyödött az áldott eső után. Sebességre kapcsol a természet ebben a hónapban, fiatalosan, az ányas fák alatt andalgó párok kedvenc időszakába. Május 1-e kötelező ünnepként vonult be a Kelet-Európa történelmébe, a dolgozók nemzetközi napjaként úgymond, piros lobogos felvonulásokkal, a mindenhová beférkőző kommunizmus jelképező vizsli és sör fogyasztásával. Korai irodalmunk maradandó alkotásai között a Szigeti veszedelem az első sorban van. Szerzője az Zrínyi Miklós 1620-ban, május 1-én született. Azonos nevű dédapjának állít emléket, de ő maga is tragikus és szerfelőtt gyanús körülmények között lépett az örök valóságba. A költő nevét a gasztronómia is feljegyezte. Csáktornyai udarába keletkezett a közétkeknek főzéséről való rövid jegyzés című köziratus receptgyűjtemény. Ismeretlen a szerzője, de sokat elárul, hogy munkájához felhasználta de la Varenne, az asztalnok és fő étekfogó igaz francia szakácsa, valamint Messer Bartolomeo Scappi a főzés művészetéről című műveket. A költő Zrínyi Miklós könyvtára korának egyik legnagyobbja, volt ahonnan illetődni. A főúri udvarokba akkoriban többnyire férfi szakások tevékenykedtek, hiszen a nagyobb állatok húsának előkészítése fizikai erőnlétet igényelt. A vad és tenyész húshoz kását, zöldségeket, gyümölcsös mártásokat szolgáltak fel, gomba és halak gyakran szerepeltek a menübe. Az ismert folyami és tavi változatok mellett érdekességképpen megemlítjük a tengeri tőkehalat, lepényhalat vagy a szárított polipot. Fűszerek többnyire a mezőről, erdőről vagy kertből kerültek ki, vörös húsokkal párosítva az egészség megőrzését is szolgálták az ízek harmonizálása mellett. Ilyen volt a tormalevés, zsája, fenyőmag, dió, vadalma, petrezselyem, köménymag, sáfrány, gabonafélék hajtása, nádméz, ánis, borsfű, borrágó virága, vörös hagymaszár, fokhagymaszár, mustármag, turbolyalevél, komlóhajtása, bors, sáfrány, gyömbér, szegfűszeg, fahéj, szerecsindió virága. Ízesítük, mint a só, méz, bor, fehér és vörös, ecet, tehénhúsleve, kappanlé, must, mustár, borkő, rózsavíz. Zsíradékok, olívaolaj, lemmagolaj, vaj, sertészsír és háj, fagyú. Egyéb nyersanyagok, víz, fehér és fekete kenyér, reszelt kenyér, mézes pogácsa, liszt, búza, rozs, árpa, zab és korpa, kovász, tej, tejföl, túró, sajt, tojás sárgája és fehéje, sör, lúg. Ahogyan a zene és a tánc az arisztokrata udvartartásokból lassan eljutott és belágyazódott a népi kultúrába, ugyanúgy a szerényebb lakhelyek tűzhelyén is egyre igényesebb fogások készültek az évtizedek, századok repülésével. Persze bizonyos nyersanyagok, fűszerek általánosan válása ezt nagy mértékben elősegítette. Ezt a receptjeink is tükrözik, manapság teljesen hétköznapinak számít az olívaolaja és bogyója, citrom, poréhagyma, karfiol, kelkáposzta, ami olasz káposzta korabeli nevén, vagy rebarbara használata. Közben felsorakozott a távoli vidékekről származó avokádó, mascarpone, brokkoli, kelbimbó, lazac, spagetti, kapribogyó, mozzarella, az édes vagy római kömény. Hamburger, muffin, sütés nélküli torta az angol száz terítékről tájainkra is eljutott. A csirkehúst nem csak pörköltnek készítjük, a halat konzervből vagy mélyhűtőből varázsolhatjuk a tűzhelyre. Változnak az idők, változnak a szokások és ízlések, sokszor észrevétlenül. Globalizált világban viszont nem árt néhány kapaszkodó kéznél tartása. Esetünkben ez az erdély konyha változatossága, egyéni sajátossága. Ezt elődeink adták ajándékba, mi tovább kell adjuk némi idősodrása hozadékkal. Örök feladatként.
A másik oldalon mindig fúj a szél, sötét nyírkos kötszitán, rejtett altatókon él egy megtébolyodott világtalan király. Mesébe illő szereplők egyenként károlladik jár, retúrjegyekkel farzsebükben integetnek, hogy milyen kár,
hogy itt maradtál.
Vigyél el innen kicsi eső,
vigyél messze innen el a mögötte mácsorgó idő.
Ha a szemeivel játszik egy teddy bear, kómában fekvő idegenek fogai között szorítják rózsaszín magvait, és a fejembe zúgnak a szirénák.
Traktorral mentek a szirénák.
Vigyél el innen kicsi eső,
vigyél messze innen el a mögötte mácsorgó idő. Maradványaim táncol egy teddybe.
Csukom az ajtót, kattan az ár, tétova homályon lépek át, a kakukkosóra egy pillanatra megáll, méricskélem a tűfokát, hogy átfér-e rajta a menekülő, hirtelen őszülő idő. Hátán egy csontokkal teli zsák, és a bokorból lesnek a hiénák.
Tankokkal mentek a szirénák.
Vigyél el innen kicsi eső,
vigyél messze innen el a mögötte mácsorgó idő. Elém farol egy luxus Bentley-vel.
A fogsorát a hulladékgyűjtő fölé hajolva, a fejéből épp egy arasznyit, ha kilát, bezárt a magyar királyi tébolydát.
Szilajcsikót nevel, Szilajcsikót bejárilő fényes szerszámú, a babámra senki ne tartson szát. Csárda előtt áll a babám tanyáj, Dalos madár szállott az ablakát. Dalos madár szállja babám ablakaira, de még babám porúja vállaira. Csáda előtt van a babám tanyája. Minden este kiváltatok hozzá. Csáda előtt kötöm meg a kis pályobamú, még ha éjjel kimullatom magam.
13 óra és 23 perc, ígértem a kedves hallgatóknak, hogy miután a novellát, a mai tárca novellát meghallgatjuk, utána itt lesz velünk élő adásban Török Zoltán, és akkor beszélgetni is tudunk vele. Szervusz!
Szervusz, Júlia! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Ugye már érintettem én is korábban műsorunk kezdetén, illetve a novellát is, hogyha hallották a kedves hallgatók, odafigyeltek rá, akkor elhangzottak olyan fogások, amelyekről ma szót ejtünk. Ugyanis a mai konyhába, a hagyományos, vagy valamikor hagyományosnak mondott konyhába most már beférkőztek a különböző nemzetek fogásai, és egyre több újszerű receptet próbálunk ki. És kevesebb szó esik, vagy lehet, hogy el is felejtettek sokan olyan régi recepteket, amelyek régebb azért alapnak mondhatóak voltak a konyhán belül. Nekem itt megmaradt a cibere, említettél ilyet, de hát a böf saláta, vagy francia saláta, attól függ, hogy ki hogy nevezi. És hát kenyeret dagasztani, kalácsot sütni, nem is tudom, ki szokott ma már, kevesen minden esetre.
Tudod, azon gondolkoztam, hogy az, hogy hagyományos, az minden évben más volt. László Mikiséf mindig felvágja a hagymát, és eszembe jut, hogy...
Hagyományosan.
Igen, de ezt Mátyás király feleségének, Beatrixnek köszönhetjük, aki az olasz konyhát behozta akkor divatba, a nagyúri konyhába, és utána elterjedt a, úgy, ahogy említettem, a tárcadomelába is. És azóta hagymát használjuk intenzíven, olyan értelemben, hogy szinte minden leveshez vagy másodikhoz hagymát kell vágni, úgyhogy mi kiséfnek az egészségére vágjon a hagymavágás, és a miénkére is. És említettük a francia salátát, ugyebár, amelyik, hát, mit tudom én, olyan pár évtizede, 50-60 éve hagyományos, érdekes módon, ez annyira francia, hogy orosz földön keletkezett, a hagyományt, tehát legalábbis utána néztem, hogy hát 1860 körül egy Olivier nevezetű séf alkotta meg Moszkvába. És a franciák úgy hívják, hogy salade à la russe, tehát orosz saláta, nem francia salátának nevezik. A szerzője francia volt, vagy inkább belga, mert 1830 óta létezik Belgium. Tehát végül is Belgiumban is a franciák is élnek. Tehát ennyire francia saláta. De végül is a spórolásnak az egyik tipikus példája, amikor a húsleves maradékból még valamit el lehet követni némi majonéz segítségével, ami viszont teljesen francia. És említetted a kültúr kalácsot, hát igen, nem tudom, kisüt még otthon, ez most már ilyen ipari jellegű lett, van, ahol nagyon finomat sütnek a hagyományos receptekkel, és akkor néha sorbálunk egy nagy ünnep alkalmával, de ott van például a kisebbik változata, amit ott van azért még néha, megsütnek olajba, zsírba, tepsibe, tehát azok a kicsi-kicsi kültős kalácsok, amit aztán utána kis cukorba mártanak, és azt el lehet fogyasztani ínyenségnek. Ezt még nagyanyám csinálta. A nagy kültős kalácsnak viszont megmaradt a kültős kalács sütő eszköze, egy hosszú-hosszú vasrúd, a végig fanyéllel is, elő pedig volt az a kunuszos henger, amire fel lehet tekerni, és a kemencébe a karás előtt meg lehet sütni, ha nem tudom, még valaki ilyet csinál-e. Előfordul az, hogy nagy vendéglátáskor, főleg ott, ahol még létezik a faluturizmus, ami remélem megint fel fog elmenődni most már a hosszú covidos időszak után, ott pedig szoktak sütni nagyobb mennyiségben, mikor várnak egy-egy autóbusznyi vendéget. Jó magam, egy pár évvel ezelőtt szemtanúja voltam Gyergyószárhegyen, meg is kóstoltam, és állítom, a sokkal finomabb volt, úgy frissebb, mint hogyha valahol megveszük és darabig hordozzuk magunkkal. Na, hát ilyenek estek ki. Említetted a ciberét? Na hát én is igazi ciberi leves bevallom, becsületesen nagyon régettem, abban lehet kapni a kereskedelembe, de az otthon nagyon könnyű előállítani. Hát, amíg a kedves hallgatók közül van valaki, aki ezt még hagyományos módon ezt megteszi, és akkor nekünk el is árulja, hogy az, hogy készül el.
Én pedig reménykedtem, hogy te árulod el, hogy te hogy tudod a receptet.
Hát nem lesz jó, hogy én ezekbe beleavatkozom ennyire, mert akkor kicsit hagyjunk témát a kedves hallgatóknak is.
Jó.
Mégis azért van ez, azért van ez az adás, hogy kapcsolódjunk minél többen benne. Több szem, többet láb, több kéz, többet gyúr, több fül, többet hal.
És közben hát, itt már előre bocsátom a kedves hallgatóknak, hogyha valaki elmondja a receptet egyféleképpen, ahogy ő tudja, vagy ahogy ő a szüleitől, nagyszüleitől tanul, és valaki azt másképp tudja, szívesen meghallgatjuk, mert hogy nincs egy bizonyos jó recept, hogy azt mondjuk, hogy ez jó, és a többi nem jó, hanem ahány ház, annyi szokás, nem véletlenül mondjuk ezt.
Hát igen, sokszor beszéltünk erről, hogy vidékenként változik a recept az üzlés, és akkor vidéken belül, egy helységen belül is felszegben másképp csinálták, mint a szegben, és ez teljesen normális. Úgy, ahogy a népdalt is elénekeljük, úgyhogy mi tudjuk, elmegyünk 100 kilométerre alé, mit tudom, jegyóba elmegyek egy Maros megyei lakodalomba, és a végét az kicsit másképp szifrázzák, hogy a dallon változást is van benne. Ugyanígy van a gasztronómiával is.
Pontosan, úgyhogy várjuk a különböző recepteket, és várjuk azt is, hogy mindenki elárulja, hogy mi a titkos összetevője. Ugye mindenkinek szokott azért lenni, vagy legalábbis sok olyan recept van, ahol például édesanyám nagyon haragos, ezt idézőjelben mondom, mert úgy igazán nem haragszik, csak amikor lát valami jól kinéző ételt, vagy mit tudom én, megkóstol valami finom receptet, mindig úgy elkeseredik, amikor azt mondják neki, hogy hát ízlés szerint csináltam, ízlés szerint tettem bele ezt, azt, amazt. Tehát, hogy ez emiatt is más, és emiatt is utánozhatatlanok bizonyos ételek, mert hogy ez a másiknak az ízlése szerint én nem tudom kimérni a hozzávalókat.
Hát igen, általában, amikor azt mondjuk, hogy ízlés szerint, hát általában fűszerekre szokás ezt rábígyeszteni, mert a receptben az, hogy mennyi, mit tudom én, liszt kell, vagy mennyi zsír kell bele, azt azért jobb kimérni, vagy mit tudom én, kanállal, vagy csuporra, vagy kihaj szokta. De viszont az, hogy mennyi bors, meg mennyi só, vagy esetleg csípős paprika, vagy párkony, vagy kapor kerül bele, az tényleg már ízlés szerint. Nem van, aki egyiket szereti, a másikot nem, és akkor persze, hogy az elviszi az ételt kicsit más irányba. És sokszor előfordul az, hogy az ember leül a vendégségben, azt a mozgalom említettem, és akkor valami nem esik jól, de hát becsületből meg kell kóstolni, de ilyenkor becsületből be kell valami, ne haragudjál, én ezt nem tudom megenni, és akkor meg kell magyarázni, hogy miért. Anélkül, hogy azért, hogy házi asszony ne sértődjön meg. És ezt hogy úgy kell menni, hogy természetes dolog a mai világban, ne sértődjünk meg, hogyha valaki valamit nem tud megenni. Mert ilyen világot élünk. Ez meséleink korában ilyen nagyon nem volt, azt mondták, hogy válogatós vagy, de most el kell fogadni, mert ezzel a modern életvitéllel, hát mindenkinek már lettek ilyen modern nem nyarajai.
Na hát akkor várjuk a kedves hallgatóktól, gondolkodom, hogy hogy fogalmazzam meg így minél egyszerűbben divatból kimenő ételeket, vagy olyasmiket, amiket inkább félreteszünk, mert hogy macerás az elkészítése?
Igen, és akkor fogozónak adtunk három témát. Mondtuk, úgy mondta, francia saláta, vagy bőf, hogy mondta, volt valamikor egyik munkatársam. Mondtam neki a francia saláta, ezt nem tudtam, mi az. Kezdtem magyarázni, jaj, a bőf, na, akkor legyen a bőf, igen. Ami marhát jelent franciául, persze a marhausból készítsük. Tehát a francia saláta, a cibere és a kürtös kalács, három fogozó. Ha ezen kívül más is kerül, akkor annak csak örvendünk.
Várjuk a kedves hallgatók hívásait, tehát 0265-22-20-22 vagy 0265-20-07-77. Ezeket a számokat tárcsázhatják, vagy akár SMS-ben is írhatnak nekünk 0740-274-165. Török Zoltán, köszönjük nagyon szépen a témafelvetést, és várunk továbbra is szeretettel. Következő műsorban, de eláruljuk a hallgatóknak, hogy ezután is itt leszel a műsor további részében, úgyhogy fülelsz és hallgatod te is a jó tippeket.
Igen, én szoktam, persze végighallgatom, hogyha nincs időm, akkor végig, akkor néha visszahallgatom, akit mindenkit erre bíztatok, megtalálható a rádiónak is a honlapján, illetve a Facebook oldalra, ezt is állam, amikor nekem Júlia elküldi a linket, utána gyorsan átpasszolom a Facebook oldalra, ott is meg lehet hallgatni. Bátran is. Gondolom, hogy nem untatok senkit sem, néha beleviszek ilyen gasztrotörténelmi témákat, mint ahogy ma bevittem a francia salátával.
Szerintem a hallgatók szeretik, ezt meg is írhatják nekünk különben, vagy témajavaslatokkal is jelentkezhetnek SMS-ben a kedves hallgatók. Török Zoltán, köszönjük még egyszer, és egy szép napot kívánunk neked.
Nagyon szívesen, jó egészséget, szép napos időt és kellemes fakanálforgatást.
És meg is van az első hallgatónk telefonvonalban. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok! Akrátos Margit vagyok, Tisztenedából.
Üdvözöljük!
Azt akarom elmondani, hogy a nagyon-nagyon finom, hogyha a majonéz egy főtt tojássárgából, egy nyers tojássárgából, citromlival, sőt krumplival csinálom a majonézt
olajjal. A krumplit azt hogy teszi bele?
Apró rászállul, lereszállul, és teszek egy főtt tojást, egy nyers tojást, citromlevet és olajat, és nagyon-nagyon nem zsíros, akkor már a krumpli felveszi. És minden zöldség, ami megmaradt a lesből, azt lereszáll, én már azt mondta valaki, hogy nem csinál összet, mert sokat kell vágni. A darabos rászállul, lereszállul, és pár perc alatt készen van.
Pontosan, citromlevet mennyit tesz bele a majonézbe?
Hát akkor kezdi kavárni, megmutassa, hogy ne vagódjon, elég citromnak a leve, elég attól függ, hogy mennyi zöldség van, annyi majonézt kell csinálni.
Uh-huh. És gondolom, hogy óvatosan csepegtetni, tehát nem beleönteni, igen, mert akkor ja, összemegy.
Ha a krumpli, reszelt krumpli van, főtt sárga, tojás sárgaja, akkor nem vagódik el. Uh-huh. És hütni a szekrényben többet is lehet csinálni, dobozódni és munkába vinni is nagyon jó. És a nagyanyám az enyém, aki 97-ig, mikor hazajöttek a mezőről nagyon elfáradva, akkor csinálta a ciberét, csinált egy kicsi rántást, vagy mával, felöntötte és tojást eresztett bele lisztel, hogyha volt maskát főzött is, egész napi száraz étel után meg volt a cibere, volt, aki savanyította, vagy édesen emlékszel vissza, hogy mikor jó fáradtan hazajöttek a mezőről, akkor a cibere volt az, tojást eresztékkel csinálták.
Uh-huh. A ciberét magát hogy készítették? Hogyan tudja ön a receptet?
Rántást csináltak, hideg vízzel feltöltötték, és mondtam, hogy volt, aki laskát főzött bele, vagy hanem kiskaruskát. Ilyen gyors leves, azért mondtak cibere, leves kockirajka, azonban így mondtak. És gyorsan el lehetett készíteni, és az egész napi szállodétel után nagyon jó volt egy meleg leves megenni. Uh-huh. Valaki másképp tudja. Volt, aki savanyom, valaki úgy meghagyta, mint a köménymagleves, hogy édesem. Szép napot mindenkinek, köszönöm, hogy léteznek az életemben.
Köszönjük mi is nagyon szépen, és köszönjük, hogy hallgatnak, illetve azt is, hogy megosztják velünk a tippeket. Szép napot kívánunk!
Köszönöm.
Living my life in a slow hell, different girl every night at the hotel. I ain't seen the sunshine in 3 damn days. Been fueling up on cocaine and whiskey. Wish I had a good girl to miss me. Lord, I wonder if I'll ever change my ways. I put your picture away, sat down and cried today. I can't look at you
while I'm lying next to her.
És egy újabb hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Igen, jó napot kívánok, Erekesi Bolya telefonnál. Én csak a Cibere kapcsán hívnám fel, hogy a Cibere azzal savanyítottak, és nagymamám ő valamikor csinálta a Ciberét, zárjában mi az öcsémmel rájártunk és megnyalogattuk, mert olyan jó finom savanykás íze volt, korpából és vízzel csinálják.
Mondja el nekünk a receptet teljesen részben.
Én csak annyira emlékszem, hogy azért mondtam, hogy nagy gyerek voltam, mert ahogy aztán kollektív bejött, és akkor elvették a földeket, akkor már többet nem volt gabona, és akkor már nem volt korpa. Uh-huh. Na, úgyhogy akkor már utána kellett volna járni, tehát akkor nem volt már korpa. Uh-huh. Na, és vásárhelyre kellett volna, mindig, amíg voltak a földek, addig kaptak a nagyszüleim gabonát, megöröltették, és lett mindig korpa. Tehát annyit tudok, hogy egy nagy, hát egy ilyen körülbelül ilyen 3 literes befőttes üveg, ott volt az asztal sarkába, korpa és vizet töltött rá. És akkor az úgy emlékszem, hogy egy hét után már olyan finom savanykás volt. És ezt használták nagyon sok mindenre savanyítani. Tehát nem ecettet, nem ilyen dolgot. Zárja ebben nekem volt bukaresti kollégám, aki egy nagyon úri család volt, és ők rendszeresen mindig ez volt neki a nagy probléma, hogy szöfák rost a korpára, és akkor ő csinálta odahaza. Tehát, de ő is így csinálta. Tehát a románoknál is sokkal jobban használták, és a Bukarest, a régi családok azért nagyon adtak a hagyományra.
És úgy tudom, hogy ők azért...
Mondta, hogy ment a szag a több házlakásba, de a szomszédok is szerették, meg kaptak ők is belőle. De én nem emlékszem, hogy különösebben büdös, vagy savanykás íz nagyon terjengett volna. Én nem. Na, de ez volt a lényeg, korpa és víz. Uh-huh. Semmi más nem volt.
Különben, hogyha így elgondolkodik, hogy miket szokott főzni az utóbbi időben, van-e olyan étel, amihez gyakran hozzányúl, vagy olyan recept, amit elkészít, és esetleg olyan recept, ami bár időigényesebb, de hagyományos?
Hát nem tudom, mondjuk a szilvás gombóc, ha bár az se különösebben időigényes, legalábbis nekem hamar megy, de most már elég rég nem csináltam, úgyhogy várom, hogy jön a szilva.
És különben jó példa, mert hogy ezt is egyre kevesebben készítik el otthon, hiszen fagyasztott változatban, mirelit változatban ott van ugye a boltokban, és meg lehet venni készen, úgyhogy lassan ez is, vagy ebben az esetben is kiszorítja az ipari változat a házi készítésűt.
Hát igen, de annyi valószínű mindig arra gondolok, arra a klasszikus módra. Én egyszer barlangásztáborban muszájból eszembe jutott csináltam, meg kellett kaja jó sok embernek, és akkor én most se csinálom úgy, hogy lapító, meg ilyen dolgok, hanem tálba össze, és akkor valóban ránézésre látja az ember, mennyit kell kivegyen. Ha jó a tészta, akkor tűnyemény a gyorsasága, meg lehet csinálni. Hát tudom én most mit mondják, hogy egy olyan 50-et meg lehet csinálni egy fél óra alatt kész vége. És hogy... aztán az félre lehet tenni, mert fel lehet meg melegíteni, meg minden. Tehát egyszerű, összedolgozom, és a kezembe megformázom, és be a vízbe, és részdibe stáj.
Hogyha van egy jól bevált szilvás gombóc recept, akkor megkérem, hogy árulja el nekünk is, hogy mi jár
de,
hozzá.
De ennél van például az, hogy látásra, ízlés szerint tudom mondani. Tehát mindenféleképpen én csak zsírra szerettem, ilyenkor valóban mindig friss zsír kell, a prézlinek is, meg, és akkor liszt, tojás, és sokan tejet is tesznek bele, mert attól könnyebb lesz a tészta, na mondjuk attól egy kicsit macerásabb, mert jobban ragad, de a kicsi olajjal ellensúlyozni lehet, és akkor már. Na és akkor lényegében csak összedolgozni, és kivenni egy csipettel a tenyérbe, szétnyomni, beletenni a szilvát, összeszorítani, megforgatni, és kész a gombóc.
Na,
persze, na, de ez nem mennek ezek olyan lassan végül is, csak nem tudom. Nekem így üzletből már nem lenne kedve venni.
Hát nem olyan az íze, az biztos. Nagyon szépen köszönjük a hozzászólást és a receptet is.
Na, ha valaki egyszer csinált ciberét, volt kedves otthon megcsinálja, mert falu helyen most is van az egy korpa, akkor...
Mondja el a receptet. Legalább a receptet mondja el, de meg is hívhat igazából. Köszönjük nagyon szépen.
Igen. Én is köszönöm, minden jót.
Minden jót, viszont hallásra. Sat down and cried today. I can't look at you while I'm lying next to her. I called you last night in the hotel. Everyone knows, but they won't tell. But their half-hearted smiles tell me something just ain't right. Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Csókolom, Levente vagyok.
Üdvözöljük, Levente!
Hát én a ciberének szeretném a receptjét elmondani, ahogy én ismerem, de biztos, hogy van sok ezerféle más változat.
És mindegyik ugyanolyan jó, vannak bevált receptek, nem lehet azt mondani, hogy valaki rosszul tudja, és más jól tudja, mert ahogy szoktuk hangsúlyozni is, ahány ház, annyi szokás, ugye az ízlések is különböznek, úgyhogy várjuk szeretettel a Levente receptjét.
Igen, tehát én úgy tudom, hogy 1 liter búzakorpához kell 3 liter forró víz, és egy szelet teljes kiörlésű kenyér. Na, a korpát le kell forrázni, és amikor már annyira hűlt, akkor bele lehet tenni a kenyeret, letakarjuk egy konyvaruhával, és meleg helyre kell tenni, és 3-4 nap alatt meg sajnyadik.
És mire lehet használni, vagy mire szokták használni? Leveseket savanyítani, de hogy konkrétan, hogyha mond nekünk példát is, hogy konkrétan milyen leveshez passzol jól, akkor...
Tehát bármilyen, amivel savanyú, például krumplileveshez, vagy mit tudom én, az ilyen úgynevezett csorbákhoz is például jól megy. De lehet például mentával... üdítőként is lehet inni.
Mennyi ideig lehet tárolni a ciberét, vagy mikor hát kezd megromlani?
Nem, egy hétnél többet azért nem kell tartani. Uh-huh. Hűtőbe természetesen, de amiután leszűrtük a maradék korpát, újra fel lehet önteni vízzel, és az állítólag még hamarabb is megsavanyodik mind az első friss rend, úgymond.
Se hiszen nem is kell már kenyér mellé.
Hát, igen.
Tehát amikor...
Igen, próbálni, én nem próbáltam, uh-huh. Én csak hallottam ezt, hogy ezt még így felöntve újra megint lehet csinálni. Uh-huh.
Tehát amiután néhány nap után, 3-4-5 nap után megsavanyodik, akkor leszűrik, és be a hűtőbe, ugye?
Hűtőbe, így van, ennyi.
Na, hát nagyon szépen köszönjük, én remélem, hogy sok hallgató kipróbálja, lehet, hogy rájönnek arra, hogy nem használták eddig, és mégis milyen jó savanyítószer. Lehet, van, aki rákap most erre. Köszönjük szépen a receptet.
Én is köszönöm, visszahall, minden jót.
Viszont hallásra, minden jót.
and gray. You reminded me of brighter days.
I hoped you were coming home to stay. I was headed to church.
I was off to drink you away. Today, I swear I'll change my ways. I just called to say I want you to come back home.
És egy újabb hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Ildikó vagyok.
Szeretettel köszöntjük.
Én is mindenkit. A böffel kapcsolatban már így szoktuk mondani. Tehát általában a húsleves zöldségből böfföt készítek, de mikor már megunjuk, akkor a zöldséget felhasználom egy vadasmártáshoz. Tehát a zöldséget le, hogy mondják, a botmixerezem kicsi lével, mégpedig olyan lével, amit előzőleg felfőzök és megfőzök még egy meghámozott egész krumplit, babérlevelet, sót, borsot teszek a lébe, és ezt jól összefőzöm addig, míg a krumpli megpuhul, és akkor ez is belekerül a leves zöldségbe, és úgy lebotmixerezem. Készítek egy vékony rántást, cukrot bele, és összekavarom ezzel a péppel, ami lett a zöldségből, és mikor összerottyogott egy kicsit, akkor egy kevés ecettel, de én ecet helyett inkább tejfőlel szerettem savanyítani.
És ami kihagyhatatlan, az mindenképpen a babérlevél, említette ja, ön is, anélkül nincs az meg az az meg. Íze.
Így van, az adja meg az ízét, abból eléggé szoktam abba külön vízbe főzni, 4-5 szép nagy lapit, úgyhogy legyen meg a jó íze.
Nem kell sajnálni a babérlevelet.
Hát igen. Na, ezt azért mondtam el, mert az én nagymamám, akitől tanultam a vadast, ő külön főzte meg a zöldségeket ebben a lében. És akkor úgy passzírozta át, akkor még olyan passzírozó volt, amivel a paradicsom léhez is a főtt paradicsomot lepasszírozta. Sajnos nincs már meg az a műszer, mert tényleg egy régiség darab lenne, és a régiséggel kapcsolatosan nekem még mindig megvan a nagyanyám kürtös kalácsütő, hogy mondjam, nem is bot, hanem ahogy elmagyaráztam.
Az a rúd.
Igen. Tehát mi azon sütöttük, hát mondjuk, hogy a konyhában ilyen vaskályha volt, és annak a tűzénél, tehát nem hogy tűz, meg gáz volt, volt ilyen karika, és a karikákat leszettük, 3 karika volt, hogy milyen fokozatba főzzön, milyen erősséggel. És ha egyet vettünk, le kevésbé főtt az étel, és ha 2-t, akkor jobban, és a 3-addikkal aztán főtt, mint a veszett fene. És na, ezt a három karikát leszette, és tehát felesre tette a lángot, és akkor egy fazéknak ennek oldalt volt, tehát lefelé volt a füle a vasfazakunknak, és annak a fülébe akasztotta a vasrúd végét, és akkor a tűz fölött úgy tettük, vettük, forgattuk, hogy én is ütöttem nem egyszer a cukorba forgatott tésztát, és olvasztott zsírral, liba tollal, tehát szárnyatollából olyan, azzal kentük folytonosan.
Ildikó,
olyan fin...
vajon, vajon lesz még kürtös kalács sütve ezeken az eszközökön?
Hát nem tudom, mert nekünk aragázunk van itt a tömbházban, úgyhogy azon gondolkoztam éppen, hogy egyszer a szabadban, mikor a lányomékkal kimegyünk egyet sütkérezni, grillezni, hogy ott megkérem valahogy, macerás a dolog, mert meg kell gyúrni azt a köttes tésztát ott helyben, s, lapító is kell, de hát na, valahogy még amíg élek, egyszer készítenék.
Egy próbát megér mindenképpen.
Meg.
Hát azt kívánom, hogy ez valóra váljon. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.
Én is. Mindenkinek szép hétvégét.
Szép viszont hétvégét. Hallásra. Viszont hallásra. Közben én is búcsúzom önöktől, hiszen elrepült az idő, és Tomá Dorin kollégám nevében köszönöm azt, hogy ilyen sokan velünk voltak, azt, hogy bekapcsolódtak műsorunkba. Hogyha tehetik, akkor jövő hétvégén, jövő szombaton is csatlakozzanak műsorunkhoz. Egy nagyon szép napot kívánok a magam, valamint műszaki munkatársam, még egyszer mondom, Tomá Dorin és Török Zoltán nevében is. Csepán Ida Júlia vagyok, a viszonthallásra.